Izrael szerintem át vagyon verve valamelyest az Izrael számára oly kedvesnek tűnt amerikai elnök által. De lehet, hogy tévedek. Hogy látja ezt egy szakértő, mégpedig Izraelből Székely Róbert? Szervusz, Róbert!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Mi a véleményed a bevezetőmről?
Hát nagy vita folyik az izraeli közvéleményben és a politikai életben is arról, hogy miként lehet értékelni Trumpnak az elmúlt néhány hétben való tevékenységét, döntéseit, illetve hát a különböző arab országokkal létrejött, vagy létrejövőben lévő egyezményeit. Valóban sokan úgy érzik elsősorban a jobb oldalról, hogy cserben hagyta Izrael, cserben hagyta Netanyahu elnököt. Míg a bal oldalon sokkal inkább úgy gondolják, hogy Trumpnak leginkább csak elege van abból a politikából, amit Netanyahu folytat, és látják azt, hogy Netanyahu tulajdonképpen a saját személyes politikai túlélése miatt vezet egy olyan véget nem érő háborút, ami valójában már semmilyen pozitív hatással nincs Izrael életére, nem segíti tulajdonképpen a gázai rendezést, nem segíti a még mindig ott lévő puszoknak a kiszabadítását, hanem kizárólag egy személyes politikai túlélésről van szó.
Viszont például hogy jön le az, ami szerintem nem egy igazán megosztó dolog Izraelben, bár Netanyahu-siák vagyunk, akár nem, hogy Szíria ex-muszlim radikális terrorizmussal rokon szenvező elnökével szinte ölelkezik az amerikai elnök, és minden szankciót, amit a jelenlegi szíriai rendszer ellen foganatosítottak, fölold, és hát gyakorlatilag menlevelet ad neki, és ezáltal tulajdonképpen egy olyan országgal szembeni lépésként értékelni, mint Izrael, amelyik ebben az esetben tényleg honvédelmi okoknál fogva elfoglalt szíriai területeket, és mert hogy egyrészt védi a drúz kisebbséget, másrészt pedig a saját határain belüli helyzetet, mert nem tudhatja, hogy akik hatalman vannak, akiket ölelt most a Trump, vajon milyen tervük van Izraellel, nem akarják-e megtámadni Izraelt? Tehát ezt hogy veszik tudomásul?
Igen, ez egy nagyon komplikált kérdés. Általában a szír helyzet egy szörnyen komplex helyzet, hiszen rengeteg nagy hatalom van, és a közel-keletnek rengeteg jelentős országa vesz részt a szíriai háborúban. Gondolok itt Törökországra, Oroszországra, Iránra, Amerikára, és hát Izraelre is, és az ottani helyzet jelenleg is nagyon-nagyon képlékeny, és nem lehet tudni, hogy hová vezet. Mindazonáltal azért azt érdemes odafigyelni arra is, hogy Trump nem az első nyugati vezető, aki keblére öleli az új szíriai elnököt, ahogy akiről te is mondtad, néhány héttel ezelőtt még a világ egyik első számú körözött terroristájának számított, hanem hát például Macron elnök is boldogan fogadta őt, és más nyugati vezetők is kezdeményeztek vele tárgyalásokat, beszélgetéseket, és hát lényegében ünneplik az új Szíriát.
Egyébként hadd kérdezek valamit, ez az új szíriai vezető valójában a török Erdogánnak a menedzseltje. És vajon ez nem szintén egy valamiféle rossz hallást kiváltó dolog Izraelben, mert hogy hát azért az Erdogán legalábbis felszínen Izrael egyik ős ellensége. És gyakorlatilag minden lépés, amit most tapasztalunk a nyugatiak részéről és Amerika részéről, az így vagy úgy Törökországnak a kedvencei felé való nyitást jelenti, egyúttal tehát Erdogánt erősíti.
Én nem gondolom azt, hogy, és Izraelben általában nem gondolják azt, hogy a szír elnöknek Trump által való valamiféle elfogadása, illetve az elfogadása több is tulajdonképpen az, hogy menlevelet ad neki, hogy mondtad, ez Törökországgal lenne kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy Erdogan szempontjából ez, illetve Trump szempontjából ez kimondottan csak a saját Trumpi politika, amit lehetett látni már az első elnöksége alatt is. Ő szeretne tulajdonképpen úgy bevonulni a történelemben, aki a világ összes háborúját megoldja és mindenhová békét hoz. És hát lehet látni, hogy az teljes közel-keleti körútja, ami most volt, hát mindenhol elsősorban erről beszélt. Tehát ugye Iránban próbál megállapodni az atomkérdésről, Katárral próbál megállapodni, Szaúd-Arábiával próbál megállapodni, és hát az összes közel-keleti országgal tulajdonképpen. Egyrészt az Izraelhez való viszonyukkal, az egymás közti viszonyukkal, ugye a sít, a szunita háborúknak valamiféle lezárását keresi. És én azt hiszem, hogy Szíriában is ez az, ami őt vezeti, tehát ő így szeretne bevonulni a történelembe, és nagyon-nagyon szeretne ő is egy Nobel békedíjat kapni. Erdogan szemben a szíriai helyzet, ott mondjuk az amerikaiak inkább kicsit szemben állnak Törökországgal, és elég sok konfliktus is volt közöttük, hiszen Törökország próbálja megvetni a lábát Szíriában is, minél nagyobb területeket elfoglalni, és az általában az amerikaiak által támogatott, de a törökök által kimondottan üldözött
kurd,
köszönöm szépen a segítséget, kurd néppel szemben és kurd kerületekkel szemben van. És itt azért egy elég erős konfliktus van az Egyesült Államok és Törökország között.
Igen, bár vannak ezen a területen új fejlemények, ez csak inkább vájtfülűek figyelik, hogy a kurdok és a török elnök között van egy új alkú, de menjünk tovább. Ha úgy tettem volna föl a legelején a kérdést, hogy vajon nem Izrael átverése, mert én szerintem az amerikai elnök nem akarja Izrael vesztét, én szerintem ő egy őszintén Izrael barát ember, hanem Netanyahu-ra hullik vissza. Tehát ha ő azt teszi, hogy ezeket az országokat pacifikálja, bármelyiket, Szíriától Szaúd-Arábiáig, akkor tulajdonképpen Izrael népének tesz jót. Ha megakadályozza így vagy úgy Iránnak az atomfegyverkezését békés eszközökkel, és azt, hogy nehogy eszükbe jusson megtámadni Izraelt, akkor Izrael népének a biztonságát. De ha az az agendája Netanyahu-nak és az izraeli szélső jobb oldalnak, hogy már pedig nekünk távlati célunk háború, háború, háború permanensen, amíg a nyugati part és Gáza nem lesz totálisan Izraelnek a része. De ez nem az izraeli népnek az akarata, izraeli nép velhetően a nagy egésze őszintén békét akar. Azt szeretné, hogyha a környezetben nem ellenségek legyenek. Tehát azt, amit csinál most a Trump, én úgy fognám föl magánemberként, hogy ő jót akar Izraelnek, és nem ehhez föl kell áldozni a Netanyahut. Így gondolnám. De hogy mit szólsz ehhez, amit én most elmondtam?
Én azt hiszem, hogy ezzel 100%-ban egyet tudok érteni. Tehát Trump valóban úgy gondolja, hogy az, amit csinál, az a békét szolgálja. És valóban, ahogy elmondtam, egyszerűen elege van Netanyahu-nak személy szerint, és a kormánynak a gázai háborújából, amely hát az izraeli közvélemény szerint sem szolgálja már Izraelnek a védelmét, sőt, az izraeli felmérések alapján az izraeli népnek mintegy 80%-a támogatja a háborúnak az azonnali befejezését, azért, hogy hát egyrészt a tuszokat minél hamarabb ki lehessen szabadítani, másrészt, hogy hát az áldozatok, hogy a további áldozatoknak mindkét oldalon ne legyenek tovább ezek a számok, és valamiféle rendezés legyen. De van itt azért egy nagyon nehéz probléma is. Sokan gondolják úgy, és ebben talán van valami, hogy Trump első elnöksége alatt elkezdődött Ábrahám egyezmények, tehát az Izrael és a környező arab országok közötti konfliktusnak a rendezése, tulajdonképpen egy kicsit tovább szította a feszültséget Izrael és a palesztin nép között, illetve Izrael és a Hamas között, mert hogy ezek az egyezmények egyáltalán nem vették figyelembe a palesztin nép helyzetének a rendezését. Tehát ugye a fő konfliktus Izrael és a környező arab országok között az elmúlt időszakban elsősorban a palesztin kérdésen éleződött ki. Természetesen általában Izrael létével volt a legtöbb országnak gondja, de valahogy ez a palesztin kérdésen éleződött ki. És mivel ezt a kérdést Trump sem tudja megoldani jelenleg, és neki sincs valamiféle olyan ötlete, amivel egyik pillanatra a másikra ezt meg lehetne oldani, vagy legalábbis valamennyire a megoldás felé lehetne haladni. Így aztán tulajdonképpen úgy folytatta ezeket a különböző egyezményeket úgy hozta létre, és úgy próbál meg ma is tárgyalni, hogy ezt a kérdést egyáltalán, tehát totálisan figyelem kívül hagyja, és egyáltalán nem foglalkozik ezzel. És ez hosszú távon egy újabb háborúhoz vezethet, egy újabb a feszültségnek a újra kiéleződéséhez, és azért ez probléma, és erre nagyon oda kellene figyelni.
Egyébként azt a problémakört, amit most felvetettél, Izraelen belül potens politikai erők, zsidó politikai erők fölvállalják, gondolom még a kisebbségben lévő arab politikai erőknek nincs akkora befolyásuk. Tehát 2 millió arab van ugyebár izraeli állampolgárként, egyenjogú állampolgárként, és összességében úgy tudom, hogy 7 millió zsidó él az Izrael által ellenőrzött területeken. Hát most az ő politikai választékukban benne van olyan potens erő, amelyik a palesztin kérdést középpontba állítva gondolkodik a hazajövőjéről?
Természetesen, hát ha történelmileg nézzük, akkor ugye bár az oszlói egyezmény, a Rabin kormány, utána a Peres kormány.
Azok igen, de most?
Később még egy jó néhány kormány is azért számára ez központi kérdés volt. A mai, ha pedig kimondottan a mai helyzetet nézzük, akkor lényegében 2-3 jobboldali, szélső jobboldali párt kivételével minden párt programjában szerepel az, hogy tehát gondolok itt a baloldali, nem csak a baloldali, hanem a baloldali és a centralista pártok, sőt, még tulajdonképpen a kis jobboldali pártoknak is a programjában szerepel ez a kérdés, hogy valamiféle megoldást találni, és a megoldás az általában valamiféle két állami megoldás keretében van. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, ez inkább a szélső baloldal talán, amelyik abban gondolkozik, hogy lehet egyetlen országot csinálni, ahol mindkét nép egymás mellett él békében, de én azt hiszem, hogy ez jelenleg sajnos kivitelezhetetlen dolog a feszültségek miatt, és a kulturális
igen. miatt. Ha október 7-e nem történik meg, akkor drámaian nem lenne más a helyzet, vagy szerinted ez egy game changer volt, vagy megalapozottan, vagy megalapozatlanul. Tehát, hogy ez az október 7-e beleköp idézőjelbe téve, mert nem lehet szavakat találni a terrornak eme borzalmaira, de hogy ez egy beleköpött a levesbe? Ez az október 7-e olyan mértékben, hogy Izraelnek a közvéleménye nem akarja igazából, hogy legyen palesztin állam.
Én továbbra is azt mondom, hogy az Izrael közvéleménynek a nagyobb része...
Akarhat, azt mondja, hogy legyen palesztin állam?
Hogy legyen egy, igen, hogy ez abszolút így van. Tehát, hogyha megnézzük a politikai palettát és a különböző választási, a jelenlegi választási megoszlást, akkor azt lehet mondani, hogy Izraelnek és többen vannak mellette, mint ellene, illetve van egy...
De mi ellen? A béke mellett, vagy pedig amellett is, hogy legyen a békén belül egy palesztin állam?
Legyen hogy a béke érdekében egy palesztin állam létrehozására szükség. Igen, ezt ma többen támogatják, mint amennyien ellenzik. Van egy nagy réteg, elsősorban az ultraortodox réteg, amelyik igazából nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát ott azt lehet mondani, hogy ott nem nagyon van vélemény erről, őket nem érdekli. Ezen kívül vannak a Likud, és még 2-3 a Ben-Gvir Smotrich által vezetett.
Ezek vallási nacionalisták, ugye?
A vallási nacionalisták, akik ezt ellenzik. A Likud maga az nem vallási nacionalisták, ők egyszerűen
persze, világos.
Egy szélsőséges jobboldali párt. A többi jobboldali párt pedig, ahogy te is mondod, vallási nacionalisták. szép szavakkal, kevésbé szép szavakkal lehet akár fasisztáknak is nevezni őket teljesen nyugodtan. De ezt a három pártot eltekintve, innentől kezdve az összes többi, akár még jobb oldalon is lévő, például mondjuk Gantz által, ami inkább egy kicsit jobb oldali, mint középpárt, és elég nagy támogatottsággal lévő párt, és onnantól kezdve az összes centrista és baloldali párt mind valamiféle palesztin állam létrehozásában gondolkoznak, mind megoldásban.
A belső ellentétek antagonisztikusak ezen Likud és társai, illetőleg a nem Likud és társaihoz tartozó többi politikai erő között, illetőleg a társadalommal elvetítve, a társadalomban van egy e tekintetben antagonisztikus ellentét zsidók és zsidók között?
Igen, természetesen. Ezt lehet nagyon jól látni a tüntetéseken, például ezt lehet látni a különböző újságokban, vagy médiafelületeken, ahol ez a kérdés nagyon jól, és ez az ütközőpont nagyon jól megjelent.
Az, hogy tűnik antagonisztikusak az ellentétek?
Igen, valamilyen.
Ez kimondatik? Tehát tulajdonképpen azok a hatalmas tüntetések, amelyek még a október 7-e előtt egy éven át tartottak, és amik tulajdonképpen most, hogy kiheveri a borzalmakat, a nemzet ismételten föllángol, hogy a társadalmat ez az egész ügy megoldatlansága, ez a palesztin ügy megoldatlansága tehát szinte halálos ellenfeleivé teszi egymást egyik zsidó és a másik zsidó között.
Igen, tehát sok töréspont van természetesen, de ez a töréspont, a palesztin kérdés, a palesztin államnak a létrehozása, ez egy olyan töréspont, amelyik most már több tíz éve végigkíséri a politikai diskurzust, és ez tulajdonképpen minden választásnak az egyik központi témája.
Hát akkor értem, ez nagyon fontos, amit most elmondtál, mert amiket én olvasok a nemzetközi sajtóban, ott inkább annak adnak hangot az Izrael kritikákban, hogy a zsidók nagy részét, mert a zsidó népnek a nagy részét nem érdeklik a palesztinok. Ők a legkülönbözőbb társadalmi belső konfliktusaikat más frontvonalakra helyezik, de ezek szerint e tekintetben számomra legalábbis ez egy nagyon fontos adalék, amit most megtudtam tőled.
Tehát ez így van. Egyébként jellemző az, hogy hogy általában a nemzetközi sajtó és azon belül is főleg a baloldali sajtó azért a kritikája Izraellel szemben egy
meglehetősen
túlzó és egyoldalú kritika.
Igen.
És talán ezért is lehet az, hogy így foglalkoznak vele. Sőt, ez a kritika egyébként, ez a túlzó kritika a bal oldalon egyébként nagyon erős hatással van az izraeli életére is, a palesztin-izraeli konfliktusra is. Tehát például nagyon sokban befolyásolja azt, hogy a Hamas például milyen módszereket választ a háborújához.
Igen.
Hiszen tudja azt, hogy mivel
igen, mivel lehet igen. Manipulálni lehet, a nyugati közvélem, illetve az Európa. Igen. Ez nagyon fontos, mert magamon is érzem, hogy az én meglátásaimban nagyon befolyásolnak a New York Times-ban, tehát inkább a liberális nemzetközi lapoknak a beszámolói, amelyek valóban, a te elmondásodat összevetem velük, akkor egyoldalúbbak, kétségtelen. Hát nagyon köszönöm, Robert, hogy a rendelkezésünkre álltál. Lassan vége van a műsorunknak, szívesen hallgatott volna téged nagyon sok ember, majd remélem, hogy egy másik műsorunkban folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm az Ékely Robertnek.
Én is nagyon szépen köszönöm, és további kellemes étvégét.
Ugyanezt, minden jót neked.